És folytatjuk innen a stúdióból, ahogyan ígértem, itt ül már velem Schulz Nóra, szervusz.
Szia Marci.
És debütál Nahin Botond, szervusz.
Szia Marci.
Botond, elsőként kérlek, hogy röviden mutatkozz be a nézőinknek, hiszen valóban egy debütálásról van szó. Ki vagy, mit csinálsz?
Én a Partizánnál gyártásvezetőként dolgozom, szóval alapvetően azért felelek, hogy az ilyen jellegű adások összejöjjenek, hogy legyen víz a bögrében a vendégek előtt, hogy ideérjenek a vendégek, hogy legyen stáb, aki meg tudja csinálni ezeket a forgatásokat. De ezzel párhuzamosan indítottam egy Substack-et, ahogy az előbb is elhangzott, hogy mindenki Substack-et indít, én is indítottam egyet, Média Zaj néven, ami elsősorban a médiatér, a hazai média nyilvánosságnak a dinamikáit, a benne előforduló szereplőket és az ő hatásukat igazából a nyilvánosságra tárgyalja, vizsgálja, elemzi.
Oké. Okay. Mindketten írtatok a saját Substack-eteken egy szöveget a helyzetre reagálva, úgyhogy kezdjük azzal, hogy többé-kevésbé mindketten azt mondjátok, hogy egy korszakhatár valamilyen szempontból ez a törvényjavaslat. Hadd legyek én a kritikus most akkor ebben a kérdésben. Miért lenne ez korszakhatár? Mi történt itt valójában, amiatt azt gondoljátok, hogy bármifajta határátlépés történt, hiszen Lázár János is megígérte, hogy ez még igazából csak egy egyéni képviselő indítvány, számos változás lesz majd még, nem kell ettől megijedni. Mi itt a látnivaló?
Igen, én azt éreztem, hogy fogalmakat kell igazából találnunk erre a helyzetre. Nagyon sokszor hallottuk már azt, hogy valamifajta szintlépés, vagy vörösvonalátlépés történik az Orbán rendszer részéről, és számomra nem kielégítőek ezek az elemzések, és pont ezért írtam az Orbán rendszernek a dekadens korszakáról, mert kerestem azt a szót, azt a fogalmat, amin keresztül nem csak ezt a törvényjavaslatot, hanem az elmúlt heteket, elmúlt hónapokat el tudjuk beszélni, vagy meg tudjuk nézni, hogy mi az a kettős hatás, amiben egyszerre kell beszélnünk arról, hogy az Orbán rendszer egyre többet hibázik, hogy van egy nagyon erős kihívója, hogy gyengül, és mégis azt látjuk, hogy más szempontból pedig sokkal inkább odacsap, vagy erősít, vagy hiszterizál. És hogy ezeknek az ellentmondásoknak, kettős hatásoknak az együttesére szerintem egy alkalmas szó a dekadencia, annak a leíró értelmében használom itt, tehát hogy van egyfajta kifulladása, megcsontosodása az Orbán rendszernek, amiben inkább ők tűnnek most már az elitnek, sokkal inkább, mint a dinamikus erőnek a magyar közéletben, és ez az, amit próbáltam megragadni. Nem feltétlenül csak ez a törvényjavaslat szerintem, ami egy határ, hanem tényleg megragadni azt összességében, amit látunk az elmúlt hetekben.
Köszi. Botond?
Én abból a szempontból vizsgáltam, vagy álltam hozzá ez a kérdéshez, hogyha ezt az elmúlt 15 évet NER-nek nevezzük, akkor hogyha ez a törvény ebbe a formájába átmegy, tehát ez fontos hozzátenni, hogy ez az is kell, hogy ezt elfogadják, akkor az, ami ezután van, azt nem nevezhetjük NER-nek, mert annyira különbözni fog attól a mostanitól, hogy kénytelenek leszünk rá valami saját kifejezést kialakítani. És elsősorban azért fog különbözni tőle szerintem nagyon, mert eddig a NER törekedett azoknak a játékszabályoknak a betartására, amihez ezeknek az ilyen spin diktatúráknak, ugye erről van egy könyv, egy nagyon jó értekezés, a Gurjevéknek a könyve, ami ezeket a rendszereket mutatja be, amik elsősorban nem a hagyományos diktatúrák, a megszokott történelmi korokból ismert diktatúrák eszköztárával dolgoznak, tehát karhatalmi erőkkel, erőszakos cenzúrával, a nyilvánosság teljes visszaszorításával, hanem ezeknek a demokratikus keretek között keresik meg azokat a mai megfelelőit, amik igazából befolyásoláson keresztül ilyen puha eszközökkel hatnak rájuk. És eddig ezeket a játékszabályokat hát nagyon sokszor áthágta, de többnyi kevésbé valamennyire igyekezett a média téren belül legalább igazodni hozzá a NER. Viszont ez egy olyan egész pályás letámadás lesz, hogyha ez ebbe a formájában megtörténik, ami azt fogja jelenteni, hogy szakít ezzel a hozzáállással, és igazából teljes körűen korlátozni fogja a média nyilvánosságot. Tehát én úgy tudom elképzelni, mintha eddig leült volna kártyázni velünk a NER szembe, nagyon sokszor csalt volna, össze-vissza manőverezett a dolgokba, de kártyáztunk, és most ezzel a törvényjavaslattal pedig fogja lesöpri az egész asztalt, felborítja az asztalt, elővesz egy fegyvert, és fejünkhez szorítja. Tehát, hogy alapvetően átírja azokat a médiát. Én a médiatérre vonatkozóan gondolom ezeket, tehát hogy nem azt kell érteni, hogy most akkor innentől diktatórikus eszközökhöz nyúlnak, hanem úgy viszonyul a médiatérhez, ahogyan eddig nem viszonyult hozzá. Ugyanis megpróbálja olyan jelentős mértékben szűkíteni az hozzáférésén, az erőforrásokhoz való hozzáférésén keresztül ezeknek a szereplőknek a játékterét, ami ellehetetleníti a munkájukat.
Na akkor ez szuper, mert nyilván te média elemzői szerepkörben vagy most itt, a Nóra pedig politikai elemző, politikai tanácsadói szerepben van alapvetően itt, tehát nyilván nem akarok feltétlenül titeket összeugrasztani, de szerintem érdekes lenne beszélni egy kicsit ezekről a fogalmakról, mert tudom, vagy igazából csak sejtem, hogy a Nóra, aki alapvetően a politikai realizmus iskolája felől érkezik, vagy abban találtad még igazából az otthonodat, te azért kritikusa lehetsz a spin diktatúra elnevezésnek, míg a Botond ezt a fogalmat használja a saját média elemzésének a leírásához. Úgyhogy elsőként szerintem legyen az, hogy Nóra, mondd el, hogy szerinted mi az, amiben nem kielégítő számodra a spin diktatúra elnevezés, vagy elmélet, inkább így mondom.
Nem készültem ezzel akadémiai székfoglalóval itt a Horváth rendszer különböző elnevezéseinek elemzéséről. Alapvetően, amit én gondolok erről, az az, hogy ki kell indulni a rendszernek a sajátosságaiból, és az sokkal inkább szerintem gyökerezik a magyar politikában, sokkal inkább megérthető afelől, hogy minek az ellen erejeként jelent meg mondjuk az Orbán rendszer, stb. Tehát, hogy alapvetően azzal vannak problémái, amikor a külvilágból lehívott fogalmakat használunk arra, ami szerintem sokkal inkább megérthető belülről is, vagy hogyha körbenézzünk a magyar történelem meg kontextus tekintetében. Ezért én például a Körösényi Andráséknak a plebisziter vezérdemokrácia keretezését kedvelem, ami arról szól, hogy van a demokratikus felhatalmazásnak van egy használata az Orbán rendszer részéről, ugye ez a plebiszitum, ami alapvetően egy igen, nem döntéseket nevez meg a politikai elméletben, vagy a politikai rendszerek tekintetében. Tehát minden egyes választás egy egzisztenciális döntés Orbán Viktorról, vagy az Orbán rendszernek a felhatalmazásáról. Ez nagyon fontos ez a része, és a vezérdemokrácia pedig, ahogy a szóban is látható, nagyon erősen fókuszál arra, hogy ki a vezérnek a szerepe. Ez egyébként nem csak a domináns pártnak a tekintetében, a Fidesz tekintetében, hanem az ellenzék szempontjából is. És én azt gondolom, hogy ez azért is egy hasznos fogalom, ez a plebisziter vezérdemokrácia, mert azt is megláthatjuk belőle, hogy miért hatékonyabb Magyar Péternek és a Tiszának a munkája, mint amit eddig láttunk az ellenzéki térfélen. Tehát az, hogy ott is egy domináns erő van, egy erős vezetővel, ehhez a rendszerhez azt hiszem, hogy alkalmazkodik jobban, és ezért tud egy hatékony kihívója lenni. De szerintem egyébként van igazság, tehát hogy nyilván lokálisan ezek a fogalmak egyébként használhatóak, tehát hogy én is azt gondolom, hogy a spinnelés, a dolgoknak a kiforgatása, a szavak jelentésének elvétele, lássuk ezt a törvényt, tehát hogy átláthatóságinak nevezni ezt a törvényt, például szerintem mondjuk megint csak ennek az eszköze, Lázár János nagyon-nagyon ügyesen tud spinnelni dolgokat, ezt is ugye látjuk, hogy egyéni képviselői beadvány, és akkor ugye most még mindenki találgatja, hogy jövő hét elején kérik-e a kivételes eljárást, vagy végigmegy rendesen, mint egy törvény, és akkor valamikor június környékén szavaz róla a parlament. Én egyébként az utóbbira tippelek jelenleg, tehát én azt gondolom, hogy nekik ez a folyamatos diskurzus találgatás és a hiszterizáltság az inkább hasznos, hogyha ki tudják húzni legalább június elejéig, aztán akkor utána június végén jön a Pride, tehát hogy van egy ilyen agenda setting a részükről, ami kifejezetten a spinnelésnek az eszköze, de a politikai rendszer azt gondolom, hogy ennél tágabb.
Arra reagálni, amire szeretnél, csak adok hozzá egy kérdést is, és hogyha nem hasznos, akkor nyugodtan dob félre, mert igazából csak mankónak használható, hogyha egyáltalán. Tehát én azt feltételezem a szövegedből is kiindulva, hogy kifejezetten azért hasznos ez a fogalom, mert azokat a média történéseket, médiapiaci folyamatokat, amiket elemzel, azokat értelmezi egy nemzetközi példáknak a tükrében. Ez az, ami miatt neked fontos ez a fogalom, vagy mi miatt, és nyugodtan reagálj arra, amit a Nóra felvetett, és...
Mind a kettőre tudok reagálni igazából, mert én hajlandó vagyok egy olyan kompromisszumra, hogy mondjuk nevezzük akkor spin vezérdemokráciának. Tehát, hogy én nekem itt a szövegben az, amit használtam ezt a kifejezést, mert ez egy bevett kifejezés ebből a könyvből, meg ennek az egésznek a nagyon jó leíró jellege nyomán. Viszont azért nem használtam például az alcímbe sem, mert a spin diktatúrát én is túl erősnek érzem. Tehát a diktatúra az számomra olyan keretezési jellegű szó, amit túl erősnek érzek a jelenlegi rendszer a politikai oldalról nézve. Tehát, hogy én a spin autokrácia, de mondom, spin vezérdemokráciában is megegyezhetünk, és én arra utaltam igazából a szövegben, hogy pont ez a spin jellege veszik el ennek az egész történetnek, hogyha ez a törvénytervezet ebbe a formájába átmegy. Tehát, hogy nem az a lényege, hogy ez a rendszer pontosan hogyan működött eddig, hanem az a fajta változás, ami a kettő között létrejön, hogyha ez a törvénytervezet végül törvényé válik és megvalósul. Tehát, hogy ami eddig spinnelésen keresztül, befolyásoláson keresztül, az embereknek a valóságérzékelésének, a megváltoztatásán keresztül próbált el hatást elérni, az innentől fogva egy megkeményedettebb eszköztárral sokkal direktebb módon fog beavatkozni a mindennapi életbe.
A Nóra szövegében felvetett dekadens korszak és jelző használat, ugye te ebből azt vetíted elő, hogy még jobban fog ragaszkodni a hatalomhoz az Orbán rendszer, mint korábban. Ebből akkor tényleg az következik, amit most részben egyébként föl is vetettél a legutóbbi válaszodban, hogy szakaszokban kell fokozni az elnyomást, most a Pride-ig, a Pride után majd egy következő szakaszban, tehát hogy ennek a folyamatát fogjuk majd látni, vagy éppen ellenkezőleg arra kell fölkészülnünk, hogy a korábbi minták teljesen érvénytelenné váltak, és az elnyomások olyan új formáira is föl kell készülni, amiket eddig inkább azért nem említettünk, mert hát nyilvánvalóan minden mértékadó szerkesztőség, minden mértékadó politikai elemző azért igyekszik tényalapon és a történésekre érdemben reagálva, nem pedig lehetséges szenáriókat előrevetítve hiszterizáltan végezni működését, de hogy az a korszak jött el, amikor elképzelhető, hogy amit hiszterizáltságnak gondoltunk még tegnap, holnapra valóság lesz?
Értem, hogy honnan jön ez a kérdés. Nekem tényleg az, ahogy ha rátekintek az elmúlt 15 évnek a politika történetére Magyarországon, akkor számomra mondjuk az, ami történt az Origóval, vagy a Népszabadsággal. Tehát, hogy a szintlépés, a korszakhatár, akár
meg
a média szempontjából megvolt. Ugye Magyarországon egyébként börtönöztek be két hétre kormánykritikus aktivistát ártatlanul.
Igen.
Tehát számomra, nekem ez a problémám azzal, hogyha ezt a pillanatot próbáljuk meg ennyire kikristályosítani, mint egy korszakhatár, mert bennem van azzal kapcsolatban morális probléma is, hogy ez akkor kitakarja az eddig megtörtént igazságtalanságokat és sérelmeket és erőszakokat a hatalomnak a részéről. Tehát szerintem az, hogy az Orbán rendszer milyen eszközöket használt, akár a magyar filozófusok ellen, kormánykritikus aktivisták ellen, azért ez neki 15 éves története van.
Igen.
És én abszolút megértem, hogyha valakinek ez az a dolog, ami most érzelmileg annyira megüti, hogy így gondol rá, hogy ez a korszakhatár, de az Orbán rendszernek ezek a dolgok az eszközei voltak eddig is. Én azt gondolom, hogy pont ez az érdekes, hogy mennyire nem tud új eszközöket találni, csak eszkalálni annak súlyosságában vagy kiterjedtségében. Tehát ez a törésvonal, ami a független nyilvánossággal van, ez a törésvonal a Fidesz sajátja 15 éve. A médiatörvény elleni tüntetésekkel kezdődött az Orbán rendszer, ugye. Az a része a törésvonalnak, ami a kisebbségekről szól, akár a szociálisan érzékeny témákban, akár ilyen identitáspolitikai kérdésekben, ezek a törésvonalak működtetve vannak évek óta. Erről írok is a szövegemben, hogy a meleg közösségnek a jogai brutálisan korlátozva vannak Magyarországon évek óta. Tehát szerintem vigyázni kell azzal, hogy ezt húzzuk meg korszakhatárként, hogy ne legyünk igazságtalanok azokkal, akiknek az élete már eddig is nehéz volt, vagy azokkal az intézményekkel, amiket eddig is ellehetetlenítettek. És pont ezért használom a dekadens szót, mert valahol ez tűnik úgy, mintha tehát a túltolásnak próbálom megragadni valami szofisztikáltabb fogalommal, tehát hogy azt nézzük, hogy nem tudnak máshoz nyúlni, nem tudnak politikai innovációt alkalmazni, nem tudnak pozitív dolgokat tenni. Tehát pont erről beszélgettünk a kommentelőimmel a Substack-en, hogy mennyire meglepődnénk, hogy Orbán Viktor egy szivárványos zászlót tenne a nyakába, és azt mondaná, hogy meggondoltam magamat, béküljünk ki emberek, ez itt mindenkinek a hazája. Az egy politikai innováció lenne, az egy kitörés lenne a dekadenciából. Nyilván ezt tényleg nem tudjuk elképzelni, hogy ilyesmi történne. És ez az, amit látok a Fideszen, hogy a saját eszközeiknek igazából a börtönébe kerülnek bizonyos szempontból, már nem igazán tudnak új dolgot felmutatni, politikailag inspiráló új tartalmat felmutatni. És ezt a dolgot, hogy így tudom kritizálni vagy elemezni azt, hogy megrekedt ez a rendszer, azzal együtt kell tartanunk a szellemileg is, hogy ettől függetlenül egyre súlyosabb az, amit csinálnak. És ez az, amit szerintem most látni fogunk, hogy egyszerre egy kifulladás és egyszerre egy súlyosbodás.
Ha egy kicsit makróbb perspektívával nézünk rá erre a törvényre, akkor igazából lehet úgy is értelmezni, nyilvánvalóan minden politikai erő a valóság értelmezés fölötti befolyás próbálja erősíteni a saját vonatkozásában. Erről beszéltünk tegnap Éber Márkkal amúgy az Orbánnak a Gramsci-János fordulata kapcsán is. Igazából, ha megnézzük azt, hogy mondjuk például Magyar Péter még politikussá se vált, hogyan tudta elérni azt, hogy egy számára nem kedvező vele szemben kritikus cikk a HVG-n megjelenjen, és hogy az aztán végül egyébként milyen robbanás okozott a szerkesztőségen belül, vele szemben is felvethető az, hogy milyen eszközökhöz nyúl akkor, hogyha az érdekeit sértve érzi. És ha megnézzük a környező országoknak a vezető politikusait, egyre más azért olyan, sőt, akár az orbáni hatalomgyakorlást bizonyos értelemben, hát hogy mondjam, kihívás elé állító gyakorlatokat is látunk, amelyek korábban nem voltak megszokottak. Tehát, hogy mennyiben itt igazából a Nórának a nem tudom, határátlépés relativizálását, vagy a határátlépés kérdésfelvetését akarnám egy kicsit még tovább boncolgatni, hogy mennyire inkább egy korszellem, vagy egy nem tudom én, korszakváltás ez abban az értelemben, hogy nincsenek már meg azok a normák, amikre mondjuk például ennek a törvénynek a kritikusai hivatkoznak, hogy mint negyedik hatalmi ágat hogyan tartsa tiszteletben a másik három hatalmi ág. Igazából a végrehajtó hatalom talán soha nem is gondolta azt, hogy a média hatalmi ág lenne, ezt a média aggatta saját magára azért, hogy jelentőséget nyerjen, legalábbis van ilyen értelmezése is ennek az elméletnek. Nem arról van szó, hogy most került talán a helyére a média, nem érvelhet így a Fidesz, hogy kérem szépen, itt nincsen másról szó, mint arról, hogy be kell állni a sorba, és ugyanazokat a szabályokat követni, ami ránk is vonatkozik.
Fú, hát én elsősorban a kezdeném először azzal, amit Nóra mondott, hogy én annyiban vitatkoznék ezzel a részével, hogy szerintem az a különbség, hogy az eddigi cselekedetei a Fidesznek, azok nagyon specializáltak voltak. Mindig kinéztek valakit, és nagyon jól ilyen szikével levágva szemelték ki azokat a csoportokat, akiket támadtak, azokat az újságokat, akiket ellehetetlenítettek. Tehát ez nagyon ilyen mesterlövész puskára hasonlító valami volt, ahogyan akkor ők alkalmazták ezeket a dolgokat. És ez a törvény ebben a formájában ez nagyon általános lenne. Tehát szerintem ilyen általános jellegű korlátozó intézkedést, a Fidesz biztos, hogy volt hasonló, és lehet mondani dolgokat, de szerintem ami ennyire erőteljes volt, és ennyire univerzális,
hát az akár nem egyébként nagyon. A Covid idején ugye a rágalmazási törvény, amit
hát, ugye na, az hasonló volt nagyon, igen.
Vagy a menekült válság idején is volt, nem emlékszem, hogy az mi volt annak a törvénynek a neve, amikor megint ugyanez volt, hogyha valaki olyasmit mond, hogy be lehet fogadni a menekülteket, vagy civil szervezetként segíti a menekülteknek az életét, ugyan nagyon hasonló törvény volt, nem alkalmazták azt.
Igen, ez fontos hozzátenni, tehát az még egy extra csavar ezen az egész történeten, tehát hogy ezt az egészet fogják-e alkalmazni, az megint csak visszamegyek akkor az első megszólalásra. Tehát hogyha nem fogják alkalmazni, akkor nem történt valójában határátlépés. Igen, tehát ezeket azért fontos, tehát akkor történik meg ez hogy a határátlépés.
Ez számotokra ez a határátlépés, tehát hogy egy lehetőséget kiaknázza a Fidesz, vagy csak hogy lehetőségként kiteszi el törvényformájában az asztalra?
Én szerintem az a határátlépés, igen.
Az alkalmazása.
Az alkalmazása.
Politika igen. Egy cselekvőműfaj, és nyilván egy törvénymódos, vagy egy törvényjavaslatnak a benyújtása is egyfajta cselekvés, de nyilvánvalóan az, amikor ezt alkalmazni kezdik, az lesz igazán, hogyha egy határ.
Esetleg még annyit tennék hozzá, hogyha esetleg előállna egy olyan szenárió, hogy magukat kezdik el ennek a törvénynek a hatására mondjuk cenzúrázni ezek a szerkesztőségek, az hasonló lenne. Tehát, hogy nem az a lényeg, hogy most kifejti ki, hogy a szuverenitásvédelmi hivatalnak a büntetései, vagy a pénzmosás elleni, nem tudom micsoda, amit létre kell hozni a törvény alapján, foghatni rá, vagy a szerkesztőségek saját magukat fogják azt mondani, hogy hát köszönöm szépen, akkor nem csinálom. Akkor is ugyanaz a hatás. Tehát, hogy az a lényeg, hogy lesz-e ennek a törvénytervezetnek kézzelfogható hatása. Ha lesz, akkor szerintem szintlépés történt, ha nem lesz, akkor nem. Mert akkor, ahogyan a Nóra is mondta, voltak már hasonló általános érvényű rendelkezések, a Covid-os az tényleg, tehát az a rágalmazási történet, az nagyon hasonló volt, de az végül nem lett alkalmazva. Egyszer alkalmaztak, igen, de hogy az nem volt egy ilyen.
De nyilván itt a kontextus is nagyon fontos, és itt nyilván a második Donald Trump adminisztráció azért ebből a szempontból nagyon magas labdákat dob föl Orbánéknak. Tehát azért azt, amit mondjuk látunk, hogy a Kolumbiáról palesztinpárti tüntetőket visznek el, hogy egyébként állampolgársága rendelkező magánszemélyeket mindenféle mondva csinált okokkal deportálnak. Szóval, hogy mondjam, Magyarországon nagyon sok mindent el lehet képzelni, és nem kizárt, hogy egyszer eljutunk ide, hogy ebben a pillanatban mondjuk a Partizánban nem dolgozik senki, akinek mondjuk fölmerülne az, hogy ki fogják toloncolni, én nem is tudom hova, Szerbiába, vagy nem tudom, Ausztriába, lehet mondjuk abban még akár reménykednének is. De szóval ilyen típusú szenárió, ez a típusú politikai extrémizmus Magyarországon senkit nem fenyeget. Tehát ilyen értelemben hova helyezitek el azt, ami Magyarországon zajlik, amikor ezt látjuk egyébként a szabadságnak elkönyvelt ország, vagy a szabadság hazájának elkönyvelt országban?
Hát Hasan Pikert ugye az egyik nagy streamert, ugye, aki török-amerikai kettős állampolgár, őt is megállították, mikor utazott vissza Amerikába pont múlt héten, ami... Szóval nyilván megüti az embernek az inger küszöbét, és hát ez látszik, hogy az Orbán rendszer használja ezt hivatkozásként, hogy milyen hasonló törvények vannak máshol. Igen. Itt szerintem, amit mindig csak a józanész érdekében fontos elmondani, hogy ha volt a magyar hazát fenyegető lépése bárkinek eddig a média vagy a civil szektor részéről, arra eddig is voltak törvényeink.
Mi az, tehát, hogy?
Nyilvánvalóan ezt lehetett volna kezelni, hogyha ha ezt látták, ezért is tette ugye a feljelentését Magyar Péter, valami, nem tudom, hazavédelmében elmulasztott cselekedet kapcsán Orbán Viktor ellen. Bocsánat, nem ez a technikai fogalom rá, de hogy nyilván ez erre próbálja fölvinni a figyelmet, hogy itt is van egy spinnelés, ugye, hogy Orbánék megtehették volna eddig is, hogy megvédjék a hazát, és ezzel kicsit ezt állítják ezzel a törvényjavaslattal, hogy eddig nem voltak rá eszközök, ami nyilván nem igaz.
Szerintem még az nagyon fontos ebben, hogy nyilvánvalóan nem összehasonlítható azokkal a fizikai térben történt dolgokkal, amik például az előbb te is mondtál, Marci, de hogy nagyon átalakult a média szerepe, és a média térben töltött idő, az a fajta észlelés, amit onnan szerzünk magunknak, az annyira szervesen a mindennapi élet része, hogy az abba való ilyen erős beavatkozás, mondom még egyszer, nyilvánvalóan nem hasonlítható össze, de szerintem azzal se hasonlítható össze, amit mondjuk 10 évvel korábban jelentett volna. Tehát az, hogyha mérhetően és nagyon aktívan, nagyon erősen korlátozzák a nyilvánossághoz való hozzáférést, azokat a tartalmakat, amiket ott fogyasztunk, azokat a megéléseket, amiket ott élünk át, az igenis nagyon komoly hatással van az emberi működésre. Tehát akár csak a valóságérzékelésünkre, akár a mindennapi gondolatainkra, azt is írtam, tehát hogy mennyi minden történik online. Az ember dühös lesz, mérges lesz, szomorú lesz, vidám lesz, szerelembe esik, tehát hogy annyi dolgot élünk át az online térben, hogy az abba való beavatkozás, az igenis a mindennapi életbe való beavatkozás. Ez egy nagyon fontos változás mondjuk az elmúlt 15 évhez képest, amikor a NER hatalomra került. Mert ugye akkor már Ivi, Facebook, ezek már voltak, de egyáltalán nem voltak ennyire a mindennapi élet részei, mint most. És ugye ez aztán ráadásul nagyon valószínű, hogy tovább fog eszkalálódni. Tehát AI, meg minden fene aztán...
Egy dolgot akarok még bedobni oda, bocsánat, az öncenzúrával, amit mondtál, Botond, hogy szerintem van egy másik veszély, ami egyébként abszolút alul tárgyat, és nem is hallottam még senkitől, hogy a téma kiválasztás joga szerintem nagyon radikálisan csorbul ezekben a napokban a független szerkesztőségek részéről. Tehát egész egyszerűen, amikor odamész Lázár Jánoshoz, aki ugye építési és közlekedési miniszter, és hát, hogy mondjam, jön a nyár, hány klímát sikerült beszerelni a MÁV kocsiaiba? Hány WC-t sikerült felújítani a különböző restikben? Hány járatkéséssel számolnak majd a következő hónapokban? Na ezek a kérdések azok, amiket ha most fölteszel, akkor egész egyszerűen idiótának tűnsz, akkor, amikor egy ilyen törvénytervezet van a csőben. És közben mégiscsak ezek a fontos kérdések. És a fontos kérdések feltételének a joga, az abszolút egy csorbul, és szerintem minden szerkesztőség most ezzel küzd, hogy nyilvánvalóan nem magunkról szeretünk beszélni, vannak nálunk sokkal fontosabb ügyek, sőt, nálunk csak fontosabb ügyei vannak ennek az országnak, és ehhez képest most mégis erről kell beszélni, meg a civil szervezetekről kell beszélni, és nem azokról a problémákról, amelyeknek ezeknek a választott politikusoknak a megoldásokat kéne szállítaniuk 0-24 órában. Tehát nyilvánvalóan Lázár Jánosnak is sokkal kényelmesebb arról beszélni, hogy Halász János majd hogyan kerül, nem tudom, eltérítésre az ő eredeti törvényi tervezetével, nincsen arról, hogy amúgy egyébként hogy nem sikerült lehívni azokat az EU-s pénzeket, ami garantálta volna, hogy legalább most nyáron már legyenek új, nem tudom én milyen személyszállító kocsik a MÁV különböző vonalain. Ezt a típusú dilemmát szerintetek hogyan érdemes kezelni?
Szerintem ez nagyon érdekes kérdés, mert fölmerült ugye az, hogy most akkor hogyan foglalkoznak például a kormánypárti politikusok, vagy a különböző híroldalak ennek az egésznek a megtárgyalásával. Tehát, hogy ez most akkor tovább illeszkedik ebbe a gumicsont megközelítésbe, hogy valójában ezt azért dobták be, hogy akkor eltereljék, átformálják a napi rendet, erről beszéljenek az emberek, nem Magyar Péter sétálásáról, vagy az ilyen valóban fontos kérdésekről, mint például az egészségügy, vagy az utazás, vagy a közlekedés. De szerintem itt két dolog történik párhuzamosan, mert egyrészt szerintem valóban akarnak nyomást gyakorolni, valóban akarják ezt a törvényt használni, és van ennek viszont egy média oldali lecsapódása is, ami meg abból következik, hogy hogyan van ez az egész törvény megfogalmazva, meg kialakítva, vagy törvénytervezet. Mert többen jöttek oda hozzám, kérdezgették tegnap is, hogy azok, akik most ezek miatt ennyire föl vannak háborodva, vagy ezek külföldről, ennyire fontos ez a külföldi pénzelés, hogy akkor kész, akkor föl kell tenni.
És szerintem... Anyám borog ez tényleg.
De tök logikusan követ.
Teljesen logikus, nem bocs, a helyzettel. Nem
ugye, hogyha a tegnapi Dombóvári Lázár interjú, vagy nem is tudom, minek nevezzük, amit a 444 készített vele, ugye az ő interjú. Végig csak erről a sávjáról volt hajlandó beszélni a tervezet.
Igen.
Mint hogyha az lenne ezzel a problémája iszéknek, a szerkesztőségeknek, hogy a külföldről érkező elképesztő mennyiségű bevételt, azt majd ezek után nem fogják megkapni. És arra a másik két rétegéről amúgy, hogy ez hogyan fog ki, és milyen szankciókat kell aztán, hogyha már arról ne is beszéljünk, hogy hogyan van ez az egész megfogalmazva, és hogy mi számít külföldi finanszírozásnak. Tehát, hogy én azt érzem, hogy van egy nagyon erősen ilyen médiapolitikai vonzata, pont ezzel a fajta nyelvezettel, ezzel a fajta megfogalmazással, viszont van egy valódi politikai vonzata is, hogy ezt valamilyen szinten használni is akarják.
Igen, hát nyilván én szerintem, amit látunk, hogy belemennek azokba a rétegeibe is a nyilvánosságnak, amiben eddig szerintem kevésbé, tehát, hogy akár a Én is itt olvasgattam a Szolidaritásvédelmi Hivatalnak a jelentését, tehát a Potyonni Edina mondjuk, meg más influencereknek az emlegetése, vagy a Jól van ez ígynek is talán a csatornája meg van említve. Én ezekből azt látom, hogy érzékelik azt, hogy valóban megváltozott a nyilvánosság, és szerintem kifejezetten dühös attól az Orbán rendszernek a vezetése, hogy ebben a médiatérben, az új médiában, mondjuk hívjuk így akkor, tehát főleg YouTube, TikTok, social media, nem tudnak érvényesülni. És szerintem ez egy nagyon nagy eltérés mondjuk a nemzetközi új jobb oldalnak a tapasztalataival, ahol azt látjuk, hogy még mindig egy ilyen felforgató, friss, dinamikus tartalomként tudnak megjelenni az új jobboldali influencerek, tartalmak. Itt a Joe Rogan-től megnevezhetnénk egy halom ilyen szereplőt, és hogy ők azok, akik alapvetően tudják ezeket használni, ezeket a felületeket, és Magyarországon ugye ez az, ami nincs, ugye erről írt is a Botond is, meg beszélgettünk a belépési küszöbnek az egyik adásában, hogy akár mondjuk a Hont Orbán találkozó hogyan illeszkedett ebbe, hogy próbáljanak terjeszkedni az online térben, meg felületeket létrehozni maguknak. És ez az, ami szerintem még nagyon érződik ebből a törvényjavaslatból, meg a Szuverenitásvédelmi Hatóságnak a értekezéséből, hogy ezt figyelik, ezt a teret, és frusztráltak attól, hogy ott ki vannak szorulva, vagy marginalizálva vannak. És ez szerintem összefügg visszautalva az eredeti elemzésemre azzal, hogy hogyan csontosodott meg a Fidesz, hogy a dinamikus részében a nyilvánosságnak, ami a legdinamikusabb azért a média, ott egyszerűen nem tudnak. Tehát, hogy az, aki a hegemón elite establishmentnek tűnik, az az interneten küszködik. És a magyar internet alapvetően egy ellenkulturális tér, elég csak fölmenni a Redditre, hogy hány, nem tudom, tartalom van a különböző influencerekről, kormánykritikusabb cikkek mennek jobban azért a legfontosabb fórumokon, az egész ilyen Discord univerzum, ami kezd kiépülni tartalomgyártók körül. Tehát alapvetően az internet egy ellenkulturális tér, a Fidesz pedig nem nagyon tud igazából fizetés nélkül, tehát organikusan elérést generálni. Orbán Viktornak hajnali 3-kor kell random posztolgatnia, hogy organikus elérést tudjon, meg érdeklődést maga körül generálni.
Mindjárt majd beszélünk a Harcosok klubjára, mert szerintem ez egy izgalmas kérdés, hogy az mire lehet majd alkalmas. De előtte még általában beszélünk arról, hogy a kormány oldal hogyan reagált erre az egész helyzetre. Ugye annyit titkot elárulhatunk, hogy eredetileg azért hívtunk titeket, hogy a szokásos péntek reggeli Orbán interjúról, vagy beszélgetésről, kérdésekre adott válaszokról beszélgethessünk, de nincsen reggeli Orbán megszólalás a Kossuth Rádión. Helyette van Lánci Tamás interjú, megszólalás, van a Lázár Jánostól már idézett Dombovári megnyilatkozás, szóval ők viszik az értelmezéseket, és Orbán látványosan tartózkodik attól, hogy ebben megszólaljon. Megszólalt többek között a Tisza párt ukrán kémkedéssel, vagy együttműködéssel és hazárulással való megvádolásában, és megszólalt a Harcosok klubja meghirdetésében. Ettől tartózkodik, mit érdemes erről gondolnunk?
Egyébként ezt szerintem rendszeresen csinálják, tehát az, hogy ugye bejelentette Orbán a Ráckevei turné állomásán, vagy nem tudom, kampányeseményén, hogy jönni fog ez a képviselői egyéni javaslat. Én egyébként azt gondolom, majd kiderül, hogy jól látom ezt, szerintem azt a Ráckevei fórumot láttam, ahol először Orbán úgy igazán kampányban volt az elmúlt hetekből. Tehát az, ahogyan a testbeszéde, a megjelenése, ahogy kiáll, beleáll, elmondja ezt a 10 dolgot, amit ők most csinálni fognak még a következő évben, kampányüzenetek
vannak. Sokkal agitáltabb volt, mint a Hontnál például.
Így van. Tényleg érdemes belenézni ezekbe az élő közvetítésekbe. Én ott azt éreztem, hogy megüti megint azt a hangot, ami szerintem van egy karizmája, van tényleg egy ilyen gravitas abban, ahogyan Orbán beszél, ezt nem érdemes szerintem letagadni, én nagyon tagoltan beszélő, plastikusan, nagyon nagy távlatokat tud nagyon összesűrűsíteni és egyértelműen elmondani tényleg a világrendszerről, van egy világnézete, és azt ahogyan ott előadta, hogy abban ők most hol helyezik el magukat, mit fognak csinálni, és ennek volt a része ugye ez is, hogy akkor jönni fog még egy törvényjavaslat, és utána rá egy hétre be is adták. Tehát egyébként megszólalt ezzel a törvényjavaslattal kapcsolatban, hogy ő volt az, aki ezt előrejelezte, hogy ez jönni fog, és azt meg szerintem, tehát rendszeresen eljátsszák azt, hogy most ez még akkor nem is kormányálláspont, meg nem tudom, ezt a legalizáló nyelvezetet nagyon-nagyon szereti Orbán, megint visszautalva a Hont Orbán találkozóra, ott is ugye azzal kapcsolatban, hogy akkor most majd Magyar Péternek a választásokon való indulása mi lesz. Ezen nagyon sokan úgy értelmezik, hogy az ott egy kétfenekű beszéd volt Orbán részéről, és lehet, hogy én vagyok egy rossz Orbán elemző, de hogy én azt látom, hogy ezt a jogi nyelvezetet ő nagyon sokszor használja, hogy hát persze mindenkinek be kell tartani a törvényeket. Körülbelül ezzel a józan paraszti ésszel való megszólalásokat tesz, és ezzel a törvénnyel kapcsolatban is ezt látom, vagy törvényjavaslattal kapcsolatban is jelenleg, hogy persze majd megtárgyalja a frakció, meg majd lesz általános vita a parlamentben, meg majd bizottság is szakasz, meg mit tudom én, és hogy van egy ilyen, ugye ez, erről is szól szerintem ez a vezérdemokrácia dolog, hogy el van játszva ez a bürokratikusság, ez a jogi folyamatosság, ez a, mint hogyha normális ütemben zajlanának a dolgok, és ezt is szerintem, amikor arról beszélünk, hogy az Orbán rendszer milyen jellegű, akkor fontos szerintem látni, hogy ez egy retorikai eszköz, amit Orbán Viktor arra is használ, hogy folyamatosan eltávolítsa magától egyébként a Fidesznek a lépéseit, és azt a helyzetet fönntartsa, hogy az ő népszerűsége, az ő elismertsége, az bőven a Fidesz párté fölött van még mindig.
Igen, szerintem igen, ez nagyon jó rímel arra, ami ott a Hont Andrásos beszélgetésen mondott, hogy bizonyos kérdésektől ő próbálja magát távol. Tehát hogy néz neki az, hogyha ő ilyen dolgokba ütné az orrát, ugye? És ez is egy kicsit olyan dolog, hogy nagyon sokszor volt már vele kapcsolatban így összefüggésbe hozva ez az egész média kérdés ahhoz, hogy hogyan áll a független nyilvánossághoz. Most megint felerősödtek különböző ilyen vita kihívások, például Magyar Péter részéről. És szerintem ő biztos, hogy amiatt se akar ebbe belefolyni közvetlenül, mert az most tényleg egy kis tényleg, hogy hogyan nézni az ki, hogyha Orbán Viktor ezzel kapcsolatban állást foglalna. Tehát az eredeti keretezés az ő oldalukról egyértelműen hát a törvény szövegének az elnevezése és ugye az átláthatóság, közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslatként van ez az egész beadva. Tehát ők egyértelműen az átláthatóság irányába indultak el. A Lázár is az átláthatóság irányát hangoztatja, hogy hát mi eddig megfeleltünk nekik, most akkor már egy kicsit önök is feleljenek. Miért fáj annyira az önöknek, hogy átláthatónak kell lenni?
De ezt nem mondja. Tehát érted, amikor még a Telex volt az Index, akkor így lazán beletolta a Fábián Tominak a kamerájába, hogy hát maga fake news sajtó, hát én nem nyilatkozom. Tehát olyan magabiztossága és olyan kevéssége tud tesztolni, és ehhez képest most
ez
meg annyi...
megváltozott.
Igen.
Ez az ellentmondás, nem? Tehát, és tényleg senkinek nem akarom megsérteni az érzését azzal kapcsolatban, hogy ez mennyire súlyos ez a törvény, de pont azt láttuk az elmúlt hetekben, hogy egyre inkább szükségük van a független nyilvánosságon keresztül eljuttatni saját magukat a választókhoz, mert ők egyébként organikusan nem képesek rá.
Igen, én ezzel vitatkoznék, mert szerintem ehhez az kéne, hogy olyan üzeneteket tudjanak eljuttatni, ami fogékonyságra talál a túloldalon. És szerintem én azt érzem, hogy ők azt érzik, hogy ezek az üzenetek nincsenek meg.
Szerintem a bénítás is egy üzenet. Tehát, hogy megbénítani, meg hiszterizálni az ellenzéki közösséget.
Igen, de én úgy látom, hogy ugye aznak is két oldala van, és ez most inkább abba az irányba mozdul el, ami gerjeszti az ellenzéknek az ellenzék hangulatát, és nem abba az irányba, hogy bénultságot teremtsen náluk, hanem feltüzeli őket. Tehát ugye van valaki a túloldalon, sokat beszéltünk erről, hogy ott van Magyar Péter, ott van a Tiszapárt, egészen más.
Na, de most Magyar Péter máshol van érzelmileg, és praktikusan, mint ahol az ellenzéki közvélemény van érzelmileg. És szerintem ez egy, tehát hogy pont ez történik, hogy szerintem egyébként az a hangfelvétel a hadügyminiszterre egyébként durva volt, a Tihanyi beszéd nagyon durva volt, kifejezetten, és akkor Magyar Péter, ahogy mondtad, ő most érzelmileg a politikának a spirituális, lelki szintjében, ő most éppen az összmagyar nemzettel van elfoglalva, és megy erre a sétára. Eközben az ellenzéki közvéleménynek az érzelmei pedig teljesen érthető módon ennél a törvénynél vannak, és itt van egy szétválasztás, ami szerintem igenis okoz. Valamit okoz, most még lehet, hogy pontosan két nap alatt én sem látom, hogy mit, de ez a szétválás, ez szerintem egy tudatosan gerjesztett pillanat, és én inkább a bénultságot látom ezzel kapcsolatban, mert az a politikai erő, akin keresztül a cselekvést nagyon sokan megélték az elmúlt egy évben, az most máshol van, mint ahol az ő gondolataik, idegszállók és érzelmeik.
Hát igen, csak az ellenzéki közvéleménynek az olvasói, azok viszont Magyar Péterrel vannak. Tehát, hogy szerintem ez hozzátartozik. Tehát, hogy annak ellenére ugye, hogy nincsen átfedés, sőt, én ezzel indítottam igazából a Substacket is, hogy mennyire nagy az a különbözőség, ami Magyar Péter megjelenésével felborította ezt az egész médiateret, ami két pólusú volt, és most már legalább három pólusú lett. De az olvasók, és szerintem ez nagyon fontos, tehát az olvasók azok nem lettek többpólusúak, hanem azok, akik ellenzékinek tartják magukat, az ellenzéki oldalakat olvassák, ezek most Magyar Péter mögött vannak nagyon nagy számban.
Azért van ott még a kutyapárt irányban is valamennyi.
Azt mondom, hogy nagyon nagy számban.
Meg mit nézek? Tehát, hogy, és ezt tegnap, akkor egyszerűsítsük le nagyon, nem tudom, Magyar Péter saját élőjét nézem, ahogyan sétál Kelet-Magyarországon, vagy az öt szerkesztőségnek az egész napos műsorát nézem. Ezek figyelemgazdasági döntések, igen. És most a politikai kampány egy figyelemgazdasági harc, és ez ugye, tehát legyen tiszta, sem az öt szerkesztőség, ugye sem Magyar Péter, semmilyen kapcsolatban nem áll a Fidesszel, mégis a Fidesznek egy lépése befolyásolja ezeknek az aktoroknak a működését.
Magyar Péterhez még egy kérdés hozzátok, és csak akkor röviden összefoglalva, ugye egyébként ő maga élesebben fogalmazott most, mint a gyülekezési törvény módosításakor. Kimondta, hogy ez egy lépés a putyini úton, illetve megígérte, hogy kormányzások esetén, idézem, sóval intik be a szuverenitás védelmi hivatal helyét. Azonban továbbra is hangsúlyozta, hogy ez egy balhé, aminek célja, hogy rágorjon a független sajtó, és elterelődjön a figyelem a valós problémákról, illetve a saját meneteléséről. Nyilván itt a legfontosabb dilemma a kettős. Egyik, van-e Magyar Péternek egyébként embere arra, hogyha ő menetel, akkor a saját stratégiát végig tudja vinni, tehát ne kell megakasztania valamit, amit megígért, ráadásul baromi fontos. Nyilvánvalóan nem volt ellenzéki politikus az elmúlt 15 évben, aki ennyire jó pozícióban indult volna most az erdélyi magyarság megszólítására Orbánnal szemben. Tehát akkora ingolt lőtt Orbán, amit nyilvánvalóan ki kell használnia, tehát ezt nem szakíthatja meg. De van egyáltalán bárki, akit beküldhetne most, hogy ennek az arca legyen? Én úgy látom, hogy nincs. A másik pedig az, hogy egyáltalán érdemes-e tényleg foglalkoznia vele, illetve mikor van az a töréspont, amikor ha már nem foglalkozik vele, akkor azért az igenis okozhat neki politikai költséget, és vihet el, ha nem is tömegeket, de azért súlyos százezereket, akikre szüksége van a választás megnyeréséhez. Mit gondoltak erről?
Hát szerintem ez a politikának a gyakorlati része. Tehát, hogy ez az, amit nem lehet elemzőként. Tehát, hogy ez szerintem... Ez az a döntés, meg tényleg döntéshozási képesség, aminek egy politikusnak, meg a stábjának meg kell tudjon lenni. Szerintem pontosan ezt kell mérlegelniük, meg én is erről írtam egyébként az Instagramon tegnap ilyen hallgatói kérdésekre, hogy ez szerintem is az a kérdés, hogy meddig fér bele az most, hogy egy ilyen érzelmi távolság kialakul Magyar Péternek a közvetlen követői között, és azok a tágabb ellenzéki nyilvánosság között, és ezt szerintem, megint ezt nem lehet előre megmondani, ezt akkor fogjuk látni, hogyha eltelik még pár nap, és látjuk, hogy milyen hangulat alakul ki az ellenzéki közösségben, hogy milyen figyelem tud menni Magyar Péterre mondjuk akkor, amikor átlépi a határt, megérkezik a Tiszához mondjuk most hétvégén majd. Tehát, hogy szerintem ezek érdekes kérdések, hogy tényleg figyelmet tud-e majd eléggé magára vonzani, tudnak-e egy spektákulumot teremteni ebből a sétából. Egyébként pont az indiai választásokon volt ez egy eszköz, ez egészen a déli országrészből északra végigmenetelt ugye az ellenzéki kampánycsapat, és brutális tömegeket mozgattak.
Hát azért az egész gandiános hagyománynak azért van egy ilyen nagyon erőteljes.
Bocsánat, persze, igen, tehát ott nyilván kicsit más ennek a története, most csak nagyon a politikai eszköz használat szintjére fókuszáltam, és ott is ez volt, hogy végig live-ozták, elképesztő embereket megmozgattak, nem nyertek, de hogy önmagában, mint egy ilyen spektakuláris politikai kampányeszköz kifejezetten ott is működött. Szerintem most is erős képek készülnek Magyar Péterről. A kérdés az, hogy kihez fog eljutni, és hogy mennyire rezonál érzelmileg jelenleg az, hogy az ellenzéknek a vezetője Maglódon fotózkodik, miközben ez a törvény javaslat belet nyújtva.
Igen, meg szerintem kifejezetten nem örül most ennek, tehát hogy...
Persze.
De hogy úgy értem, hogy nem csak azzal a szokásos megközelítéssel, hogy az ő nagyváradi sétájától veszik el most a nyilvánosságot, hanem ez egy kényes kérdés is, tehát ez az egész külföldi támogatásos megközelítés, ugye körülbelül egy hete volt, vagy még talán, igen, talán egy hete volt pont, amikor az Orbánnak az a Facebook videója arról, hogy az ukránok a Tisza párt segítségével konspirálnak az ország ellen, az is egy szintlépés közeli helyzet szerintem.
Igen.
Tehát ő neki most érezhető, hogy van egy nagyon erős nyomás rajta azzal kapcsolatban, hogy valahogy össze külföldi ügynöközzék, és nyilvánvalóan ebbe a külföldi finanszírozásba érintett törvényjavaslattal való összefolyása, tehát hogyha most ő kiállít, hogy fú, igen, nem szabad, sóval hintjük be, stb. És ebben nagyon erős teljesen beleállna, akkor ez biztos, hogy nagyon erősen rá is próbálnák égetni. Tehát ő szerintem most még időt is próbál magának nyerni ahhoz, hogy ez az egészhez viszonyuljon, mert viszonyulnia kell valahogy, de nem egy kényelmes helyzet. Tehát ez most neki nagyon nagyon sok fejfájást okozhat szerintem.
Abszolút, de hogy, és hogy szerintem, hogyha valamit én gondolok erről, még talán az az, hogy azt a dinamizmusát, meg innováció képességét, amit fel tudott mutatni eddig Magyar Péter, ha elképzelem, hogy mi az, ami miatt megy tovább, és viszi tovább ezt a sétát, meg nem tér, engedi letéríteni magát erről az útról, akkor az megint nekem most, nyilván azért is írtam ezt a szöveget, megint csak beleilleszkedik ebbe a törésvonalba, amiben a Fidesz a dekadens, megszilárdult, innovációra képtelen, nem tud mobilizálni, nem tud tömegeket megmozgatni már, Magyar Péternek pedig az az egyik nagy kampányeszköze, meg tényleg pozitívuma az ő politikai teljesítménye szempontjából, hogy meg tud mozdítani embereket, hogy új eszközöket hoz be a politikába, és szerintem ez az, ami még van, hogy ha azt nézzük, hogy a külföldi ügynöközés, valójában ez is ugye már egy régebb óta használt keretezés, nem újdonság, a kisebbségekből beleállás nem újdonság. Az a része, ahogy te is mondtad, Marci, hogy a határon túlélő magyarokkal kapcsolatban egy új viszonyt alakítson ki a magyar ellenzék, az egy politikai innováció. És szerintem ez nagyon fontos kérdés jelenleg.
Igen, eddig ugye annyit csináltak az ellenzéki pártok, hogy rohangált a Kolozsvár, és mindig bocsátott ki valamelyiképpen aktuális MSZP-s elnök, hogy 2004-ben miért volt egyébként a népszavazás. Hát én annyiszor kértem már bocsánatot, hogy nem tudom, nincs olyan zenekar, ami egyszer búcsúzott a közönségétől. Semmi nem változott ettől a percepciót illetően.
Na, ez egy új helyzet. Igen. Egyértelműen. És tényleg azt szerintem nem szabad alulbecsülni, hogy vagy hogy szóval milyen számítottunk, hogy milyen lesz, hogyha lesz egy erős ellenzéke az Orbán rendszernek. Én körülbelül pont erre számítottam, hogy egyre durvább lesz, hogy folyamatosan minden nap történni fog valami, hogy a lehető legerősebben fogják használni az eszközeiket, meg az intézményrendszerüket, amit eddig kialakítottak. Hogyha azt gondoltuk, hogy ez nem egy kedves, békés, polgári demokrácia eddig, akkor annak a leváltására tett kísérlet, az nyilvánvalóan szörnyű tüneteket fog produkálni, és érzelmileg megterhelő lesz, és brutális lesz, és tényleg hiszterizálni fogja az egész országot, amivel kapcsolatban szerintem a legfontosabb védekezés egyébként a higgadság, meg az erre való felkészülés, meg a közösségben lét. Hmm. Hiszen ha például valami passzivizál, akkor az a folyamatos görgetése a híroldalaknak egész nap. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha tényleg azt gondoljuk, hogy egy erős kihívó Magyar Péter, akkor pontosan így kell kinéznie idézőjelben az Orbán rendszer leváltására tett kísérlet, hogy egy erős reakció van az erős kihívásra.
Igen, én még egy dolgot mondanék ehhez csak, hogy ugye ő többször fogalmazott meg már ilyen törvényjavaslatok a kapcsolatban olyan kritikát igazából az egész hozzáállásra nézve, hogy hát mit tudna ő tenni, ugye? És ez valamilyen szinten azért jogos, mert egyrészt nem lett még elfogadva ez a törvény, másrészt meg az biztos, hogy nem vetne rá se jó fényt igazából, hogyha nagyon beleállna ebbe a törvénybe, hogy ne valósuljon meg, és meg fog valósulni. Tehát, hogyha ő ebbe teljes messzélességgel azt mondaná, hogy ez ne történjen meg, az egy vereség lenne ránézve. Tehát szerintem azért fogalmaz nagyon óvatosan a különböző törvényjavaslatokkal kapcsolatban, mert pontosan tudja azt, hogy neki effektív politikai hatalma jelenleg még nincsen, neki csak média hatalma van. És ezekben a média hatalmakkal való játékban az ilyen dolgok való beleállás, aminek biztos vereség a vége, hogyha a Fidesz hát valószínűleg elfogadná ezt a törvényt, az neki nem vetne jó fényt a működésére. És ezért próbál óvatosan lavírozni, és így mondani, és hozni is ajándékot, meg nem is tulajdonképpen.
Zárásként muszáj még kérdezem meg benneteket a Momentumról. Ugye ma lesz délután 5 órától a szuverenitás védelmi hivatal előtt egy tüntetésük. Egyébként erről mi majd közvetítést fogunk adni, és bemutatjuk azt, hogy be fogunk jelentkezni pontosabban a tüntetésről, hogy bemutassuk, hogy hogyan zajlik az. Ma reggel volt egy mini akciójuk, amiben vörös festéket öntöttek a hivatalnak a bejáratára. Miközben az elmúlt héten alapvetően azért azzal rodeóztak a különböző top politikusaik, hogy hogyan kéne visszalépniük, vagy távol maradniuk 2026-os választástól. Szerintetek miben van most a Momo? Hogyan lehet érdemes ezt értelmeznünk, elemeznünk és bemutatnunk a nézőink számára? Botond?
Hát szerintem ez a nagybetűs média politizálás, aminek azt az részét értem, hogy a médiának szóló politizálás. Tehát ezek a fajta a médiának tett gesztusoknak a megnyilvánulásai, ugye a kordonbontások, tehát azok a kordonbontások, amik ott a Karmelita korostól előtt történtek, az ilyenfajta megnyilvánulások, amik a médiát csorbító dolgokkal szemben történnek, de igazából csak ebben a média térben léteznek nagyon rövid ideig, ezek tényleg ilyen gesztusértékűek, egyfajta olyan, hogy na jó, oda megyek, megcsinálom, akkor te erről közvetítesz, akkor én abból kapok egy kis nyilvánosságot, és akkor így deal. De hogy nyilvánvalóan ez nem egy előre leegyeztetett deal, hanem az, hogy persze, hát ha te leöntöd vörösfestéke, akkor arról be fogok számolni, hát mert be fogok róla számolni.
Száj, kérdezem a Momentumról.
Akkor te benne leszel, tehát hogy egyfajta ilyen játsszák ezt a csiki-csuki játékot, amire nem lehet nem úgy reagálni, ahogy reagálnak, csak hát mi a kifutása ennek? Ja. Ez az, amire Magyar Péter hozott egy gyökeresen eltérő választ.
Szerintem Kernel Zsoltnak van az örökbecsű Facebook posztja, hogy megint akciózott a Momentum. Ugye ezt évekkel ezelőtt írtuk ki, és ilyenkor mindig eszembe jut, mikor megint akciózik a Momentum. De szerintem legyünk ferek azért azon a szinten, hogy én például az elmúlt hetekben azért kritizáltam őket, hogy kevéssé látom befogadhatónak azt az állítást, hogy ők erkölcsi alapon pusztán morális felháborodásból szerveznek tüntetéseket, és nem tisztázták még a viszonyukat a 26-os választásokhoz.
Hát az még mindig nem tisztázták.
De már közel vannak hozzá.
Ugye a
küldőgyűlésre sok, aki meg tudja mondani, hogy most indulnak-e a választáson, vagy sem. Ha itt jön a Tompos Márton is, azt mondja, hogy menjen mindenki a tüntetésre, de hogy 26-ban mi lesz, azt majd júniusban elmondja a küldőgyűlés.
Hát, na jó, igen, és sok problémája volt a Momentumnak a vezetésének a küldőgyűlésükkel, de most azért nagyon meglepődnék, hogyha azok után, hogy a teljes Momentum elit megtette ezt az egyébként szerintem nem feltétlenül egyszerű döntést azért, vagy politikusoknak nem ez az első számú reflexe, hogy abszolút ne induljanak a következő választáson. Én azt gondolom, hogy mostantól ennek a keretezésnek, hogy ők valóban egy ilyen erkölcsi alapon próbálnak és kiállnak azokban az ügyekben, ami az ő közösségüket felháborítja. Én azt gondolom, hogy ennek most már jobban van tere, vagy jobban van hihetősége, mint azelőtt, hogy ez a viszony tisztázva lett volna. Nyilván itt is ez a küldőgyűlésezés, ez egy ilyen formalizáló beszédmód, ami nem mindegy, szóval, hogy önmagában sokat nem jelent. Szerintem ezt tisztázták a viszonyukat, nem hiszem, hogy egy virulens politikai erőként biztos, hogy nem lesznek ott, hiszen nem lesz vezetőjük, aki képviselje a pártot, még hogyha a küldőgyűlés úgy is döntene, vagy nem egy ütőképes ismert figura lesz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy én ebben tudok elismerő lenni ezzel, hogy átlépték a saját árnyékukat.
És még egy gyors komment csak, mert amíg itt ültetek bent a stúdióban.
Pont ezt akartam, hogy történt-e valami.
Addig kijött a hír, hogy Gyárfás Tamás ma reggel bevonult a Váci fegyházba, wow, és megkezdi börtönbüntetését. Wow. Napszemüvegben és baseball sapkában jelent meg, és gyalogosan ment be börtönépületébe. Hát hogy máshogy. Kemény.
Ki volt, aki lovon jött ki? Budaházi?
Hát igen, gondolom, hogy neki hoztak valamit az
lovon jött ki a börtönből.
Nagyszabású kivonulása. Hát ez is egy korszakhatár.
Ez korszakhatár.
Ez korszakhatár. Igen. Nektek egyébként mond még bármit Gyárfás Tamás neve? Már azon kívül, amit most lehetett nyilvánvalóan olvasni róla, de nem tudom én, gyerekkorotokban bármilyen szempontból az ő média termékei befolyásolták a tudatotok kialakulását?
Hát én napkelte.
Mi az ősélmény a Gyárfás Tamásra?
Én nekem az azért valamennyire megvan még, tehát hogy így, és ez amennyire az hozzá köthető. Hát nyilván nem nincs egy szoros érzelmi kapcsolatom Gyárfás Tamáshoz, de az tény, hogy ez egy korszak. Tehát ez valahogyan annak a korszaknak a határa igazából, ami a Fideszt kitermelte magával, a NERT kitermelte magával, az egy érdekes módon pont most zárul le. Szerintem azért ez sokat mondó.
Hát meg azzal kapcsolatban, amit szoktak mondani, hogy Magyarországon ugye egy elit van. Igen. És az összefonódások, stb.
És ő oda már nem fér be.
Ő ennek a megtestesítője.
Igen, de ő oda már nem fér be. Igen. Egy ideig át tudta menteni magát, és egy ponton túl már nem. Nóra, Botton, nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. A nézőinknek ajánlanám, hogy mindenképpen egyrészt nézzétek a Nóra és a Botton Substackjét, ezeket a leírásban megtalálhatjátok, hallgassátok a Belépési Küszöb podcastot. Részben egyébként van olyan adása is a Nórának, amelyben Botton mellett még Itz és Ambrus kollégánkkal hármasban beszélgetnek, azok is nagyon jó adások, úgyhogy van hallgatnivaló, van olvasnivaló, kövessétek ezeket a tartalomerő állítókat is, és várunk majd benneteket vissza a stúdióba. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, minden jót nektek.
Nagyon köszönjük, sziasztok!